Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdésképp azzal indítunk, hogy India már április közepén átveheti Kínától a világ legnépesebb országa címet. Viszont ennek a fordulatnak egyik érintett kormány sem örül felhőtlenül. India azért lesz a világ legnépesebb országa, mert gyakorlatilag a határain belül ketté szakadt, déli részein jelentős növekedés indult el, mondta az Eurázsia Center kutatója. Hozzátette, ez a helyzet nagy feszültséget okoz Indiában. A medián életkor jelenleg 29 év, tehát rengeteg a fiatal, akiknek a nagy része iskolázatlan, ezért munkanélküli. Az Eurázsia Center kutatója Klemensics Péter a helyzet politikai és gazdasági hatásairól is beszámolt, hozzátéve, hogy Magyarország, valamint a teljes európai kontinens számára sem hátrányos ez a helycsere India és Kína között. Egyébként mindkét országnak több mint 1,4 milliárd lakosa van, összeadva a föld népességének egyharmadát, több mint egyharmadát teszi ki a két ország. Némedi Kincső interjúja következik.
Politikailag, pszichológiailag és gazdaságilag is egy óriási fordulópont, hogyha India lakosságszámban megelőzi Kínát. Mi indította meg India népességének a növekedését? Egyáltalán arról van-e szó, hogy jelentős növekedés produkált, vagy csak mondjuk a Kínában jelentkező már nem nagyszabású növekedés, hanem inkább stagnálás okozhatta ezt a fordulópontot?
Igen, általánosságban azt mondhatjuk, hogy Dél-Kelet, illetve Dél-Ázsiában jelentős népesség növekedés indult meg már évtizedekkel ezelőtt. Tulajdonképpen Dél-Ázsiában India ezzel nincs egyedül. Bizonyos országok, tehát például Pakisztán, Banglades esetében ez a népesség növekedés ez még markánsabban figyelhető meg. Igazából, hogyha Kínával összevetjük a helyzetet, akkor tűnik egy kicsit úgy, hogy India ebben a tekintetben előnyre tett szert Kínával kapcsolatban. Ugye Kínában azt látjuk, hogy ott hosszú ideig politikai cél volt az, hogy lényegében a túlnépesedést meggátolják. Hasonló törekvések Indiában nem voltak, és egyébként Dél-Kelet-Ázsia szerte sincsenek. Tehát mindezek a folyamatok azt jelzik, hogy gyakorlatilag az elkövetkezendő évtizedekben is egy stabil népesség növekedéssel lehet számolni a térségben. És egyébként olyan mutatók is vannak, hogy 2050-re várhatóan India népessége már az 1,7 milliárd főt is el fogja érni.
Azért ez az indiai kormánynak sem egy túl pozitív dolog, mert ha minden igaz, akkor a medián életkor 29 év, ami azt jelenti, hogy nagyon sok a fiatal, iskolázatlanok, munkanélküliek, és ez azért nagy nehézséget okozhat hosszú távon.
Igen, ez pontosan így van. Egyébként a közgazdászok általában úgy szokták mondani, hogy ennek, tehát hogy ez a tény, ez lehetőségeket és veszélyeket egyaránt tartogat magában. De alapvetően az, hogy 29 év az átlag életkor, az azt is jelenti konkrétan a kormány számára, hogy minden évben közel 13 millió fiatal jelenik meg a munkaerőpiacon, tehát igazából megfelelő munkaerőnek ugye hasznosítása az tulajdonképpen komoly problémát jelent, és a munkanélküliség is elég jelentős Indiában. Másrészt persze azt is kiszokták emelni, hogy igazából a gazdaság számára ez egy roppant nagy lehetőség, hiszen igazából ugye külföldi befektetések, hogyha megindulnak az országban, illetőleg ha az ipar is megfelelően fejlődik, ugye akkor ezt a hatalmas munkaerő potenciált, ezt előnyére fordíthatja az ország.
Várható bármiféle korlátozó törvény, korlátozó intézkedés, mint például, amit még annó Kínában bevezettek?
Egyenlőre hasonló intézkedések nincsenek napirenden Indiában. Tehát igazából a Narendra Modi vezette kormányzat, amely 2014-től van hatalmon, tulajdonképpen ugye a gazdaságfejlesztés segítségével próbálja kezelni ezeket a problémákat, több-kevesebb sikerrel. Igazából azt mondhatjuk, hogy a munkanélküliségnek a kérdését ezt megfelelőképpen nem sikerült rendezni, de annak ellenére például, hogy a COVID-19 azért elég komolyan érintette Indiát, hamar talpra állt az ország ezt követően, és a gazdaság fejlődése azóta is látványos.
Kína hogy vélekedik erről az egész helyzetről? Lát maga előtt emiatt problémákat esetleg?
Hát Kína esetében ugye ott azt látjuk, hogy ma már kínai kormányzat messze nem támogatja az egyke politikát, ez igazából ma már a kínai vezetők is azt szeretnék, hogyha két, illetőleg három gyerek születne átlagosan a kínai családokba, csak hát ezt nem olyan egyszerű elérni. De összességében azért úgy látom, hogy jelentős gazdasági problémákkal nem számol a kínai vezetés. Azt elfogadták nyilván, hogy a GDP növekedés is nem lehet kétszámjegyű húzamosabb ideig, tehát inkább egy szolidabb növekedésben gondolkodnak. De összességében most így a járvány elmúltával is Kína a gazdasági potenciáját azt mindenképpen külkapcsolatok terén is megpróbálja kihasználni.
Ez a fordulat, ez akár Magyarország, akár Európa számára jelenthet bármit hosszú távon, akár gazdaságilag, akár politikailag, vagy bármilyen új kapukat nyithat meg?
Politikailag azt mondanám, hogy ennek igazából nagy jelentősége nincs. Azt eddig is tudtuk, hogy Kína mellett India egy nagyon fontos hatalom, egy felemelkedő országról van szó, tehát mindenképpen érdemes rá odafigyelni. Igazából azt is az elmúlt években már láttuk, hogy a világpolitikának is egyre inkább aktívabb formálója. India, elég ha csak arra gondolunk, hogy a BRICS tagok csoportjára, vagy pedig a Shanghai Együttműködési Szervezetre. Tehát igazából Oroszország és Kína mellett az ázsiai térségben India is egyre nagyobb szerephez jut. És ebben az is szerepet játszik, ugye, hogy az ázsiai országok, amelyek azért hagyományosan ugye Kína kivételével, de azt lehet mondani, hogy baráti kapcsolatokat ápolnak Indiával, ugye Pakisztánt megint csak zárójelbe tehetjük, de emellett ugye az Egyesült Államok is az utóbbi években már egyre inkább Indiára is épít annak érdekében, hogy ellensúlyt képezzen Kínával szemben. Na most gazdasági értelemben viszont mindenképp azt mondom, hogy ez az adat is azt érzékelteti, hogy Indiára nagyon érdemes odafigyelni. Az indiai gazdaságnak a teljesítménye az mindenképp imponáló. Tulajdonképpen ma azt látjuk, hogy a nominális GDP-t tekintve India a világon az ötödik ország, míg vásárolóerő paritáson számolva pedig a harmadik. És egyébként 2027-re várhatóan már India lesz a világ harmadik legnagyobb gazdasága. Tehát igazából úgy gondolom, hogy Magyarország számára is ez mindenképpen lehetőségeket tartogat. Leginkább ugye az export-import területét, hogyha nézzük, ugye inkább a gyógyszeripari termékek, gépek, amit Magyarország exportál, illetve az import területén ugye vegyipari termékek említhetőek. Ugye a magyar kormány is támogatja a kereskedelemnek a bővítését, illetőleg a befektetéseket is. Ugye a befektetések területén számos indiai nagyvállalat már jelezte, hogy az elmúlt években, hogy Magyarországon is jelent értékben hajlandó befektetni. És hát úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a vízgazdálkodás, a szennyvízgazdálkodás, ugye agrártechnológia, illetve az autóipar és a hulladékgazdálkodás területén is Magyarországnak mindenképpen van keresnivalója Indiában.
Az elmúlt percekben az Eurázsia Center kutatóját, Klemensics Pétert hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy jelentősen visszaesett a világ legnagyobb chipgyártójának bevétele. A tájvani TSMC 15%-os mínuszról számolt be éves szinten márciusra vonatkozóan, de havi összevetésben is meghaladta a 10%-ot a csökkenés. Emögött részben a félvezető gyártó egyik legnagyobb megrendelőjének, az Apple PC szegmensének gyengülése áll, mondta a HVSV szakújságírója. Koi Tamás szerint a TSMC bevétel csökkenése egyértelműen arra utal, hogy véget ért a chipgyártó szektor járvány utáni szárnyalása. A piacnak a mesterséges intelligencia adhat újabb lendületet. Somodi Evelin interjúja.
Csökkent a félvezető alkatrész gyártó bevétele márciusban, éves szinten, illetve havi összehasonlításban is azért elérte a 10%-ot ez a csökkenés. Ez inkább kereslet csökkenéssel indokolható, vagy esetlegesen a versenytársak előretörésével?
Hát elsősorban a kereslet csökkenése, illetve a makrogazdasági környezetnek a alakulása befolyásolja a nagy IT-ipari gyártóknak, illetve félvezető gyártóknak a piaci szereplését jelenleg. Ugye ezt korábban a TSMC-nek, a világ nagyobb félvezető gyártójának az elnöke ugye korábban nyilatkozott is erről még januárban, hogy az év kezdet az meglehetősen nehézkes lesz, illetve kihívásokkal teli. Ugye itt arra is gondolni kell, hogy a TSMC nagyon sok olyan gyártót szolgál ki, illetve nagyon sok olyan gyártónak gyártat, amelyeknek a termékei iránti kereslet jelentősen megcsapant a tavalyi év végén, vagy az idei év elején. Ugye mire gondolunk? Például a PC gyártókra, ugye az IDC, az egyik legnagyobb amerikai piackutató cég tette közzé a PC piaci trendjeit és előrejelzéseit, ahol többek között az szerepelt, hogy az Apple, mint ugye PC gyártó a Macintosok révén, forgalma eladása az első negyed évben 40%-kal esett vissza. És ugye a TSMC-nek az egyik legnagyobb megrendelője az Apple, nem csak a Macintosokba, hanem például az iPhone-okos telefonokba, vagy az iPad tabletekbe is a TSMC gyártja a rendszerprocesszorokat. Nyilvánvaló, hogyha a megrendelőknek a forgalma csökken, akkor az olyan beszállítóknak, vagy gyártóknak a forgalma is csökken, mint amilyen a TSMC.
Látszik-e esetleg olyan versenytársa TSMC mellett, aki úgy látszik, hogy akár le is nyomhatja, vagy hasonló szintre érhet itt a szektorban?
Mindenképpen a Samsung az a szereplő, akivel számolni kell a TSMC mellett. Ugye ezeket bérgyártónak hívják, ezeket a chipgyártókat, akik ugye korábban lehet, hogy gyártottak saját maguknak is áramköröket, mint például amilyen a Samsung volt, de aztán úgy döntöttek üzleti alapokon, hogy más cégek számára is elkezdenek gyártani fejlett gyártás technológiájú csipeket, és abszolút a Samsung, az a Samsung ilyen, ez a két gyártó, a TSMC, illetve a Samsung, hát gyakorlatilag hasonló technológiai szinten van. A kapacitásban azért a TSMC még jóval erősebb, de például a Samsung az a memória csipek piacán egy sokkal specializáltabb gyártókapacitással rendelkezik, és egy sokkal nagyobb piaci befolyást épített már ki magának, és hát ugye tudjuk azt, hogy memória csipek nélkül nincsen semmi, nincsen se PC, se szerver, se okostelefon, tehát ugye ez is egy pontos szegmense ennek a részszegmense ennek a piacnak, és hát az látszik, hogy mindenki próbál chipgyártó kapacitást építeni mindenhol a világon, nem csak Ázsiában, hanem most már ugye Amerikában is, pont márciusban szabadították fel azt az 52 milliárd dollár értékű támogatási keretet, amit az amerikai chipgyártók kapnak majd azért, hogy a következő években félvezetőipari beruházásokat valósítsanak meg, és ugyanez fog történni Európában is. Európában is a bizottság, illetve a parlament már ugye azt hiszem megállapodott a részletekben arról, hogy milyen kereteket biztosítanak vagy szabadítanak fel az európai félvezetőgyártás számára. És hát ugye a lényeg az, hogy a koronavírus járvány alatt tapasztalt negatív trendek ne ismétlődhessenek meg még egy hasonló világméretű krízis során, tehát ne legyen az, hogy egy-egy régió, akár Európa, akár Amerika egy másik régióra van nagy mértékben ráutalva. Tehát, hogyha visszagondolunk a járvány időszak idején, ugye ott azért még elég erőteljesen ázsiai importból származott a félvezetőpiac összes terméke. Ugye most próbálnak diverzifikálni a gyártók, próbálnak a világ összes régiójában gyártóbázist kiépíteni, hogy ne ismétlődjön meg még egyszer az ellátási láncnak ez a kalamajkája, vagy ez a súlyos összeomlása, amit tapasztalhattunk 2021-ben, vagy akár még 2020-ban is.
A gyártó esetében, a TSMC esetében az év további részében milyen bevétel kilátásokról beszélhetünk, éves szinten jöhet-e akár növekedés mindezek fényében?
Nehéz megjósolni, ugye, mert ki gondolta volna a tavalyi év elején, hogy aztán olyan kilátások lesznek a világpiacon, amilyenek lettek végül. Az elemzők azt mondják minden esetre, az elemzők optimisták, azt mondják, hogy most még lesz egy negyed év, a második negyed év, ami nem lesz annyira jó, amennyire korábban ez jellemző volt az évnek ezen szakára, és aztán a második fél évtől kezdődően egy lassabb felévelést fogunk tapasztalni. Ugye látni kell azt is, hogy a TSMC megrendelője az Nvidia nevű amerikai cég is, az a cég, amelyik most a mesterséges intelligencia kutatásokhoz és a fejlesztésekhez gyártja, illetve szállítja azokat az óriási kapacitású csipeket, amik ugye ahhoz szükségesek, hogy a mesterséges intelligenciát feltanítsák, vagy megtanítsák ezeket a modelleket arra, hogy megfelelően tudjanak a kezünk alá dolgozni, vagy dolgozni nekünk. És ugye a mesterséges intelligencia termékeknek most megint csak egy erős felfutást jósolnak, és mivel az Nvidia szintén a TSMC-nél gyártat, ezért én azt gondolom, hogy azokat a fejlett áramköröket, amelyeket a mesterséges intelligencia fejlesztésekhez fognak felhasználni nagyon nagy mennyiségben vélhetően a következő egy-két évben, azokat azért javarészt a TSMC fogja legyártani, és ez biztosít egy stabil bevételt a cégnek.
Az elmúlt percekben a HVSV szakújságíróját, Koi Tamást hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy idén 100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A fővárosi komoly zenei formáció 1923-ban adta első koncertjét, és bár kezdetben még amatőr zenészeket is felvonultatott, hamar a teljes professzionalizálódás útjára lépett. mondta a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója. Herboly Domonkos hozzátette, a zenekar a történelem viszontagságait is túlélte, és például még a kommunizmus legsötétebb éveiben is járhatott külföldre koncertezni. Mezei Dániel interjúja.
100 év, nagy idő, egy ember életében mindenképp, de egy zenekar életében ez a 100 év, ez mekkora idő?
A 100 év mindenképpen 100 év, de ami nagyon érdekes, hogy amikor készültünk és gondolkoztunk, hogy ezt a 100 éves születésnapot hogy szeretnénk megünnepelni, akkor arról döntöttünk, hogy készítünk egy kiadványt, rengeteg nagyon szép régi képünk van, érdekes fotókról van szó, van néhány kedves és érdekes történet, számos filmhíradó részlet is van, úgyhogy az albumot megcsináljuk digitális változatban is, nem csak kézzel fogható formátumban. De hogy a kérdésére válaszoljak, az album elejére terveztünk egy idővonalat, pontosabban 2. Azt szerettük volna látni, hogy az egyik idővonalon fut az elmúlt 100 év történelme, legfontosabb történelmi események, a másik idővonalon pedig, hogy mi történt ebben a 100 évben a zenekarral, és a cél az az volt, hogy majd látjuk, hogy a zenekar élete hogyan reflektált ugye a történelemre. Hát meg kell mondjam, hogy megilletődve tapasztaltam azt, hogy tulajdonképpen szinte sehogy. Nyilvánvalóan a történelem változása az egyes személyeknek az életére elég komolyan kihatott. De a zenekarra, mint zenekarra, hát ez távolról sem volt ennyire direkt. Azt láttuk, hogy a történelem az folyt a maga medrében, a zenekarnak megtörtént a saját élete. Mondok egy példát, a legsötétebb 50-es években, amikor azért nem volt olyan egyszerű külföldre utazni, a zenekar tulajdonképpen utazhatott. A zenekar koncertezhetett és játszhatta, amit akart lényegébe véve. Nyilván különböző rezsimek jöhettek, mehettek. Feltételezem, hogy egyik se tudta, hogy mi ez a komoly zene, talán nem árt olyan nagyon, úgyhogy hagyták békén a zenekart. Így aztán a zenekarnak a történelme az egy saját külön szálon tudott futni.
1923-ban, ugye pont 100 évvel ezelőtt alakult a zenekar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A zene az ugyanolyan? Tehát, hogyha nem tudom, mikortól vannak felvételek, tehát változik a zene, az előadásmód, a zenéhez való hozzáállás? Mennyit változtat az ember változása a zenén?
Van, ami változik, és van, ami örök.
Ami a kotta az adott, gondolom.
A kotta az adott, bár... Azt is meg kell jelzni, hogy a kotta is szokott változni. Például az utóbbi évtizedekben egyre felületesebb kiadványok érkeznek, egyre kevésbé, hogy is mondjam, szerzőhűek a kiadványok. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ami érdekes és döbbenetes, hogy volt egy Bordezső nevű ember, aki 100 éve katonazenész volt különben, és amikor kipattant a fejéből, hogy kéne még egy szimfonikus zenekar, volt akkor már Budapesten egy szimfonikus zenekar, de amikor kipattant ez a fejéből, akkor ezt össze is tudta hozni, akkor egyébként ő a Székes Városi Könyvtár, Székes. Vagy valami...
Hát igen, az is a zenekar neve, jól tudom, Székes Fővárosi Zenekar.
Így van, ez lett a zenekar neve, és akkor még előfordult, tehát részben profikból, de voltak még amatőrök is az együttesbe. De ezt néhány év alatt, talán nem ez a jó szó, de levetkőzte a zenekar, lassan profikká váltak, és ugye 23-ban, nagyon jól mondta, 23-ban alakult meg a zenekar, ez akkor adta az első koncertjét, 32-től pedig már Ferencsik János vezényelte az együttest. Hoppá, aki azért akkor már egy elég nagy ágyú volt, tehát azért valaki volt. Tehát nagyon gyorsan professzionálissá vált az együttes. Érdekesség még, ez talán ilyen médiatörténeti érdekesség lehet, hogy a Magyar Rádió az Állatkertből az első szimfonikus zenekari koncertjének közvetítését az ezzel a zenekarral valósította meg.
Akkor hány tagú volt a zenekar, mondjuk az alapulás évében, és aztán hogyan fejlődött ez?
Tulajdonképpen a szimfonikus zenekar az egy méretét tekintve mindig is egy tólig határ között mozgott. Én azt mondtam, hogy ha szerencsénk van, akkor azért 80 embernél több nincs a színpadon. És hogy mi az, amikor mi kevesen vagyunk, hát akkor mondjuk olyan 50.
Hát, ha jól olvasom, akkor 40 fővel alapult.
Igen, de már akkor is kiegész. Ugye ez mindig műsor kérdése, már akkor is kiegészültek olyan tagokkal, vagy nem tagokkal, de akik szívesen társultak a zenekarhoz, és különböző szimfóniákat azért ennél már nagyobb létszámmal kellett előadni. Egyébként a Károly Kertben volt nagyon sok koncertje a zenekarnak az első években, tehát kifejezetten ilyen, mondhatjuk, hogy szabadtéri koncertekre állt rá először a zenekar, és az igazi komoly koncerttermi működés az egy picit később kezdődött, de nem sokkal, ahogy ezt előbb említettem.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatóját, Herboly Domonkost hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába, én köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2 Trend FM-en, Tartsanak velünk továbbra is, további szép napot, viszont hallásra. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.